Sziasztok, én Isti vagyok, ez pedig a Kultúrsufni 135. epizódja. Itt van velem Barbie.
Sziasztok.
És Laci is.
Sziasztok.
Voltunk strandon, és rögtön egy felütéssel kezdenék, hogy ti milyenek vagytok, ti a nyílt vizet szeretitek, a szabad vizeket, amiben van hal, meg minden, vagy ez a jól agyonklórozott medencéket a wellnessben? Melyik a fő irány?
Szívem szerint egyiket se.
Akkor mit? Szeretsz.
Ha igazi úri nő akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a tengert, de...
hát az nyílt víz, oké.
Okay. Az nyílt víz, igen. Én igazából jobban szeretem a nyílt vizet, hogyha így mérlegre kell pakolni a kettőt.
Jó, nyílt víz, de nem ilyen szaros pocsolyák, mint a Balaton, hanem rendes, igazi világtengereket szereti a borjújtinink.
Sőt, óceán.
Hát persze,
óceán.
Nem, amúgy én a Balaton szeretem.
Egyébként én is.
Na,
Laci, te is válasz valamit, aztán utána mesélek valamit.
De a dilemmát ezt a Laci szokta hozni.
Ma úgyis nem, ha jó dilemma lesz, úgyhogy ez jó lesz ilyen eldöntős dilemmának, mert én most ilyen nem eldöntős dilemmát hoztam egyébként, spoiler. Én nekem mindegy, én szeretek így lubickolni. Talán egy fokkal jobban szeretem a nyílt vizet, ott jobban lehet ugrálni, meg elkülönülni más emberektől. Viszont az ilyen építés strandoknak megvan az előnye, hogy ott van ilyen, nem tudom mi, ilyen bugyborékol, meg masszíroz, meg főleg, hogyha csúszdák vannak, azok menők, az nyilván nincsen egy nyílt víznél, úgyhogy ott meg azt szeretem. Úgyhogy, ha önmagában vizet nézik nyílt víz,
az lehet, csak...
Igen. Csak így páran összeállunk aztán pesgőfürdő, de hogyha valamilyen élmény szinten, vagy a pancsolás élmény miatt, akkor meg inkább az ilyen akvaparkok, vagy ilyen olyan fürdők, ahol lehet csúszkálni.
Na, mert hogy nálunk a baráti körben viszonylag megosztó volt a történet, nem most egyébként, hanem még korábban egy másik baráti körömben, azután szakítottam mindenkivel, de hogy valaki szerette a kizárólag a medencés vizet, ami ilyen szép, tiszta, klórozott, meg hát szét van pisilve, meg a hagyományos nyílt vizet, ami szintén szét van, de ott jobban eloszlik.
És
gyakorlatilag azért hoztam a témát, mert hogy gondolkoztam egy kicsit róla, hogy megtippeltem úgy, hogy mit fogtok mondani, kb. Egyébként stimmelt, és Gárdon meg Agárd között, tudjátok, ott van itt több ilyen szabadstrand jelleg, nem, szabadstrand már nincs, korábban még volt, most már szerintem egy sincs, és találtunk egy olyat, ami nem tudom, hogy most az időjárás miatt volt ennyire kevés ember, vagy mi miatt, de hogy képzeljétek, hogy kimentünk 10 órakor délelőtt, ami jó, tudom, hogy viszonylag korán van, meg oda is kell érni, és akkor de hogy nem igazán voltak kint emberek, és nem tudom, jött dél 1 óra, és így megjött a 10.
Ez
ember, mármint a 10. társaság, és egy nagy terület relatíve, szóval csak el akartam mondani nektek, hogyha mondjuk ilyen velencei, tehát relatíve közel, mondjuk velencei tó környékén szeretnétek pihenni egy napot akár, és nem akartok nagy tömegben lenni, akkor minden esélyetek megvan rá az egyes minta alapján, tehát mondjuk egy teszt, ugye nem teszt, de mondjuk ettől tekintsünk el, hogy a napsugár strandon ott nem lesz óriási tömeg. Hozzá kell tenni zárójelbe. Volt víz is, de mondjuk olyan, hogy 21 fok se, tehát hogy nem volt túl meleg, ez mondjuk közrejátszhatott abban, hogy nem volt túl nagy tömeg, illetve srácok, én nem tartoztam a srácok közé, nem mentem be egyébként, de srácok besétáltak egy ilyen fél kilométernyit, és még mindig csak térdig ért a víz, lehet, hogy túlzok, de nem annyira durván, tehát tényleg 1-200 méterig simán még térdig ért a víz. Hát nyilván te is azért kérdezted, hogy mennyire pocsolja, meg mennyire nem, mert hogy erről szóltak a cikkek, hogy kiszárad a velencei tó, meg szárad kifelé, meg stb. Hát abszolút látszik, meg érezhető.
Egyébként a hétvégén mi voltunk a Matyinak a nagynénjénél, aki a Balatonnál lakik, ami egy nagyon praktikus dolog a mi szempontunkban, és voltunk az északi, meg a déli parton is, úgyhogy most van ilyen összehasonlítási alapom, és az északi parton Pálkövén, ott megmondom őszintén, hogy teljesen viselhető volt a létszám. Jó, nem ilyen 10 ember, de nem volt az, hogy tudod, így már szinte egymásra terítitek a törcsit, mert hogy annyira nincs hely. Az teljesen jó volt. Illetve a déli parton meg Földvárnál, egy szabad strandon voltunk, ahol eltekintve attól, hogy nem tudtunk hol pisíni, meg átöltözni, nem pisítünk a Balatonba, hozzáteszem, még a gyerek is tartogatta, egy hős volt. Ott meg ez a tipikus be tudtál sétálni szerintem akár kilométereket is, tehát konkrétan nem volt bója, viszont a gyerek baromira élvezte, mert ilyen elég klassz hullámok voltak, és ő ilyen mini hullámlovas volt a lámás úszógumiával. Úgyhogy, és ott sem volt tömeg, tehát ott is teljesen viselhető volt, hogyha így kiraktam a karomat, akkor akár ilyen, nem tudom, 50 méterre se volt ember tőlünk, úgyhogy teljesen jó volt.
Még egy kis ár témára kitérnék, mert egymás mellett 2, illetve 3 bódé van az egész területen, és egy magnum az utolsó bódénál, ami legalább 10 méterre messzebb van a bejárattól, 950 forint a magnum, egyel korábban 1250, vagy 1350, most már nem is emlékszem. Tehát az a 10 méter 200-300 forintért abszolút megéri, úgyhogy ne dőljetek be az első árusnak, meg esküdni mertem volna, hogy ezek összeszinkronizálták az árukat. Hát hogy fordulhat elő az, hogy 10 méter alalébb 300 forinttal olcsóbb egy ékrém?
Mert elképesztő. A szavatossága.
Nem járt le, de jó a tip, de nem járt le, tök finom volt.
Azért olyan, megnézted. Meg
amúgy nem.
De lehet, hogy olcsóbb a magnum.
Lángos.
Na, ez lehet, hogy olcsóbb a magnum, ott a lángos meg annyival drágább.
Na igen, a lángos, mert az itt a csimbaraszója az árképzésnek.
Igen, a minden arra van fölépítve, én is ezt vallom, az 1000, azt hiszem 300 forint volt mindkét helyen.
De ez a sajtos tejfölös, vagy a sima?
Igen, nem a sajtos tejfölös, én mindig azt mondom, mert, mert azt tudom így hasonlítani. Az. Elképesztő. Tehát szerintem 2 éve fele egy volt, mármint árban. Na, az adag az körülbelül ugyanaz egyébként.
Úgy idén ez már mém lett, hogy most mennyi a lángos a Balatonnál, mert valamikor igen. Tavasz végén elkezdték, és tényleg ma még egy helyen meglátom Bakit Twitteren, és minden második ember megkezdte, de mennyi a lángos a Balatonnál?
Mint hát, csak ott lehetne enni egyébként, tehát ez a kedvencem, hogy a saját településeden, ahol laksz, alapból ott biztos nincs lángos. Nem
itt arról. Is mocsok drága egyébként, nem csak a Balatonnál, az a szomorú.
Hát jó van, süssé magadnak, vannak tök jó receptek, meg a Lidőbe lehet kapni ilyen fagyasztottat, az meg baromi finom. Na, mármint ilyen pont, a tészta, az nem?
Azt pont a napokban próbáltuk ki először, mert kupóra utcsó volt.
És jó volt?
Nem olyan, mint a klasszik lángos azért, de finom, tehát hogy finom, csak más, hogy én igen, hát, lángos van.
Ez a finom, de más, hogy ez erre van egy szinoníma, a amúgy, szar.
Nem, tehát, hogy ugye a kicsit kevésbé levegős a tésztája, mint az ilyen lángos zónál vásárolt lángosnak, de ez is finom, csak hogy tényleg az, hogy mint ahogy vittem én, egy sajtos ropogós, meg egy pogácsa, és mind a kettő lehet finom, de érzed a különbséget, ez is olyan, hogy ez is jó, meg az is jó, de érzed, hogy nem pont ugyanaz, de én... Mondom, én nem vagyok olyan nagy lángosos, tehát, hogy engem semmi kivetni való nincsen. Én tudom ajánlani, hogyha valaki csak így nem akar szöszmetölni a tésztával, hanem csak megvárja, amíg kiolvad, aztán behajítja az olajba, akkor tök jó.
Hát én szerényen elnevezném magam lángos pápának, ha tehetném. Én mindenhol lángos teszek, ahol lehet.
Kecskemétre majd jöttök, akkor éttermeket gondoltam ajánlani, de nem tudom, hogy van-e lángos. De akkor lehet, hogy csak a piacra viszlek ki.
Hétvégén olyan esküvőre megyünk, ahol nincs úgymond idézőjelesen normális kaja, tehát a legtrendibb, vagy ilyen legmainstreamebb kaja, igen, nem a legtrendibb, az itt nem jó szó, tehát a legmainstreamebb kaja az a szarvaspörkölt. És akkor el tudjátok képzelni, hogy még mik vannak a menün listán, meg menün. Mondtam, hogy a szarvaspörköltet nyugodtan rakják ki oda elém, én azt elfogyasztatom, és akkor a többit azt lehet szétdobálni a vendégek között.
Tunkolod bele a lángost.
De aranyos vagy, így előfikázod az esküvői menüt. Lehet, hogy tök jó lesz. Most attól, hogy nem tudod, hogy mi mit jelent, attól még lehet, hogy fincsi.
Minden tudok, hogy mit jelent, és rohadt jók a kaják, azt mondom, hogy ez a legmainstreamebb. Tehát, hogy ilyen, mit tudom én, rántott hús, meg ilyen, nem tudom, amik szoktak időnként lenni. Egyébként nálunk is volt ilyen egyszerű, olyanok nincsenek. És azért merem megtenni, mert az egyik legjobb barátainknak az esküvője lesz, úgyhogy ez abszolút belefér.
Laci, ne legyél szomorú, hogy nem téged mondott, nektek már volt esküvő.
Én azért vagyok szomorú, mert ide nem megyünk, és nem mehetek a szarvaspörköltből, de figyelj, hát majd azért nem tudom.
Majd. A Nórinak a ridikülyét ki kell béleni nájlonnal, és akkor több fakot kell csinálni, hogy legyen édes, sós, meg így a több menü beleférjen, meg ezt a nagy malaclopó táskát kell vinni, és akkor levest meg lehet befőttes üveget.
Banyatankot.
Vagy banyatankot.
Nóri lesz a tanú, úgyhogy minden esélyünk megvan rá, hogy kapunk egy kis extra kaját a végén.
Jéj! Amúgy csak visszakanyolva a lángoshoz, hogy bizonyítsam, hogy semmilyen nemzeti öntudatom nincsen, hogy segítsenek megérteni a lángos, az mitől lett ilyen kultikus magyar étel, hogy mi a jó a lángosban? Az egy darab tészta olajba kisütve, és aztán teszel rá dolgokat, hogy finom legyen.
Tökéletes. Hát olyan, mint a rántott hús, hogy az is az, egy hús olajba kisütve.
Na, legalább van hús.
De az nem magyar étel, ez a Wiener Schnitzel, az osztrák.
Jó,
okay, osztrák-magyar, jó.
Most mit tudom én, mit mondjam.
De honosítottuk.
Bármit így előadhat, hogy ő káposzta, meg hús, meg rizsa.
Hát rizsa. Nem értek, hogy mi is egy töltött káposztában már ott össze, meg van fűszerezve, benne van a káposzta.
Jó, tehát neked túl egyszerű a lángos, vagy mi? Tehát megint a hús. Nem. De kérheted ám húsos el, mert vannak ilyen izéhelyek, hogy víslis, meg ilyen hülyeségek. Biztos van szalonnás is, vagy kolbászos.
Milyen van amúgy, és van ilyen kálcóne stílusú.
Ja, ezek grillezett lángosok.
Nem arra gondolok, hanem hogy így össze van hajtva, és tele van tolva mindennel, mint egy pizza.
Ja, így igen, tehát hogy azt megértem, csak van, aki úgy tolja, hogy csak tesz rá fokhagymás olajat, azt szevasz.
Hát,
hogy...
azt én sem nagyon értem, tehát nem kezdenék én se a lángoshoz sajt meg tejföl nélkül. Nagyon ínséges időkben elég a tejföl, de ott már azért baj van.
Ez idősebb korosztály jobban szereti szerintem ezt a fokhagymás olajat, de hogy ez nem egy ilyen Vénusz napra forgó olaj, ugye ez ilyen üttetett olaj, ahol jól csinálják, és annak más íze van, tök finom.
Üttetett olaj, ez
finomabb.
Mi?
Nem tudom, így hívják, nem tudom megmondani, hogy készül, de ez a neve.
Meg van vizezve, vagy mire gondolsz?
Nem tudom, ez a neve, nem tudom, hogy készül, azt sem tudom, hogy miben más, de más az íze.
Ma is tanultunk valamit, bár semmit, de csak ezt a kifejezést.
A kifejezést abszolút. Hát én is annyit tudok, szívesen adnék többet is át nektek. De...
a Telegram csatornára.
Ja, és hogy ha ez esetleg valami tájszólás lenne, akkor ez ugye Mezőkövest környékén, Borsod megye, Heves megye határa, ahol ez értelmes egész biztosan, hogyha az ország többi részében nem, akkor ezen a környéken kell tovább vizsgálódni, hogy mit jelenthet ez a kifejezés.
Jó,
szerintem ezt azért kivesésztük, úgyhogy esetleg, ha tovább mennénk a következő témára, ezt szerintem tökre segíteni az adásmenetet, meg a kibontakozást, úgyhogy
hát mi is mindenki csak a lángos érdekel, de akkor gördüljünk tovább, hogy a rondizás világában.
Mondjad.
És így, mondjuk ezt itt jó körbe mondom, ahol már mindenki párosodott, de hogy biztos ti is unjátok azt, hogy csak ilyen...
Csak egy párral, aha, mesélj.
Nem, ez nem az a téma, majd legfeljebb azt egy másik adásban, de biztos ti is unjátok azt, hogy a Tinderen csak ilyen felszínes, rövid ismertetők, meg holmi külsőségek alapján lehet...
Borzasztóan unjuk.
Ismerhet, persze, hát ez alapvetően ez így egy szutyok. Úgyhogy ezt meg kell reformálni, ezt a randi appos világot. Így gondolta ezt Vidyánszki. Menni fog. Egy indiai hölgyről van szó, és biztos, hogy lemészárlom most szegénynek a nevét, de sajnálom. Szóval Vidya Madhavan, egy 27 éves, nem Padavan, Madhavan.
Az ugyanaz, csak nőben.
És ifjú Padavan. Ez az indiai verzió.
Igen, és...
Mondjad nyugodtan.
Alkotta meg a Smooze nevű alkalmazást, aminek az alapötlete onnan jött, hogy valami elemzőként dolgozott Indiába, és fontolgatta, hogy elugrana Kaliforniába egy üzleti suliba tanulni, és egy random ráírt 10 emberre LinkedIn-en, akiket nem ismert, hogy hát mondják már meg, hogy jó suli-e ez, meg hogy érdemes-e egyébként ezzel foglalkozni, és egy vissza is írt neki, és aztán, ahogy aki így spoiler a későbbi férje lett, és úgy melegedtek össze, hogy rengeteg vicces e-mailt küldözgettek egymásnak, így több százat meg ezret, úgyhogy felgyulladt a villanykörte az ő buksiában, hogy lehetne így mémekkel ismerkedni, mert hát hogyan lehetne jobban letesztelni egy két embernek azt, amennyire passzol, mint sem viccekkel. Úgyhogy megalkotta kvázi a Tindert újra, de nem embereket húzogatsz jobbra-balra, hanem mémeket. Bele van töltve rohadt sok mém, és akkor az alapján, hogy te miket húzogattál jobbra-balra, így feldob neked egy urat vagy egy hölgyet, hogy akkor tessék, ti ugyanazokat a cicás vicceket szeretitek, úgyhogy kiválóan passzoltok. És hajrá akkor a továbbiakban élőben is folytathatjátok a viccelődést. És egyébként szerintem ez nem is akkor a baromság, mint ami ennek elsőre hangzik. Főleg egy cikkben is le van írva, amit linkeltem, hogy ugye a humor mögött azért meghúzódik valami intelligencia, vagy mondjuk azt, hogy milyen jellegű vicceket szeretsz, az azért elmondhat rólad elég sok mindent, úgyhogy igazából én ennek látom létalapját. Kíváncsi vagyok, hogy milyen sikerrátával üzemen, de ti például kipróbálnátok egy ilyen meme Tindert, hogyha most olyan lenne a szituáció, hogy aktuális lenne a párkeresés.
Ránéznék azt tuti, de egyébként itt csak a sablonok vannak, vagy már kész mémek, amiket így a sablonok alapján csinálnak?
Kész mémek vannak benne, abban is rengeteg van, tehát hogy kb. Folyamatosan az adminok vagy operátorok így töltögetik bele a vicceket, hogy ne is hunn meg, mert akkor mint így a 9G-et és a randizást így ötvözted, úgyhogy azok kész.
De a sajátot is tölthetsz fel?
Látod, ezt nem
mert
tudom.
Mert én rendszeresen szoktam családi fotókból mémeket csinálni, így a család szórakoztatására.
Még lehet, hogy ilyen randizós abban ez annyira nem
jó,
működ.
Nyilván nem, csak hogy lehet, hogy az, ami legjobban jellemez, az a saját általad elkészített mém. Mert azért ez is, mert nem is tudom, így általánosságban biztos, hogy van, ami ráhúzható, de többnyire a mémekben az a vicces, amikor ilyen aktualitásokra reagál, vagy hát van ez az alfaja is.
Uh-huh. Lehet, hogy te föltöltesz egyet, és két másik embert ez a mémhoz össze, mind a kettőnek tetszik. Ez is elképzelhető ebben az esetben.
Jó, egyébként tök igaz, mert simán le lehet, nem csak, hogy gifekkel lehet egy párbeszédet lenyomni, hanem mémekkel is simán.
Lehet ilyen cicamémes kupidó.
Látom, és ennek van valami, tehát hogy nagyon be vannak ragadva.
Mindenki szereti a cicák.
Visszamérés van, hogy ez működik, vagy nem, vagy van bármi fajta.
Hát már elstartolt, ez egy létező dolog. Ja, egyébként na, itt írek 5000 mém van benne, csak az előbb itt bizonytalankodtam. Azt nem látom, hogy mennyi, milyen a statjuk, hogy mennyi párt hoztak össze, de akkor át nem hasalt, hogy már most visszaszedjék az App Store-okból, úgyhogy valószínűleg azért ha más nem félig, meddig bevált, de ez igen, ezt hiányolom belőle én is, hogy jó, nyilván egy Tinderhez képest biztos kevesen használják, de hogy a felhasználói körében így mik a tapasztalatok, meg hogy valószínűleg itt a tartalmasabb kapcsolatokat keresetnek az emberek, mert csak nem úgy keres egy éjszakás kalandot, hogy most ugyanazokat az aktuál politikai mémeken röhögjön a kedves hölgy, vagy kedves úr.
Figyeljetek, én nekem az volt az első gondolatom, hogy hülyesség. De most mennyivel nagyobb hülyesség ez, mint hogy kiírod, hogy szeretsz focizni, meg színházba járni, meg amúgy kutya, meg inkább, akkor igen, meg a kutyád, tehát hogy ugyanannyira felszínes az egész, és ennek legalább van valami fun faktora. Szóval így első érzésre így elzárkóznék, de aztán utána inkább most így jobban átgondolva, egy két percben abszolút adnék neki esélyt. Tök jó pofának tűnik. Úgyhogy ja, én is mennék rá.
Úgyhogy tényleg, ha aktuális lenne, én is biztos, hogy rápillantanék, hogy Mizu. Kívánom mindannyiunknak, hogy ne legyen többet aktuális ilyesmi, de érdekes előttés. Úgyhogy
jó, hát
én szurkolok,
hogy párral együtt poénból rá lehet nézni, úgyhogy nagyon izgat a dolog, nem?
Jó, hát annyira nem izgat, de ja, nyilván lehetne. Ha valamelyik kötök ránéz, akkor majd mesélj el, hogy milyen volt.
Okatlan.
Abszolút. No, hát barminak a témát majdnem lehúztam, közben rájöttem, hogy erről még nem esett szó.
Nehogy lehúzd.
Mr. Bushról lesz szó.
Nem.
Nem, jó.
Nem. Ha nem. Film, ez a címe egy anya George W. Bush-sal szemben.
W.
W. Na, tudtam, hogy nem jól
vagy
mondtam.
Vagy W, ahogy a Vágó István szokta.
Valamelyik nap így bekattant, hogy kicsit ki kéne kapcsolni, és akkor ránéztem, van nálunk egy művészmozi, az otthonmozi, és ott éppen ezt a filmet adták, megnéztük a bemutatóját, és azt mondtuk, hogy ez baromi jó lesz. Arról szól, hallottatok róla amúgy?
Nem.
Nem.
Na jó, nézzétek meg amúgy, mert hogy írtó, jó? És most lehet, hogy ahogy így elmesélem, maga a sztori alapján is érdekes, de amúgy olyan mélységek meg magasságok is vannak benne, ami miatt érdemes megnézni, de tudsz közben nevetni is, tehát ez a tipikus ilyen keserédes film, tehát nekem többször is volt, hogy így hahotáztam, de többször is volt, hogy megkönnyeztem. Szóval arról szól, 2001-ben indul a sztori, 2001 októberében, Németországban zajlanak az események, és egy Németországba vándorolt török családról szól, és itt van egy anyuka, aki egy kicsit úgy néz ki, mint a Miss Röfi, és egy icipicit rá van szálva a családjára, de ez az igazi anyatigris, a legnagyobb jó szándéka, van egy apuka, aki a mercigyárban dolgozik, meg van három fiú, és a legnagyobb fiúnak eléggé bekattant az iszlám, nyilván a törökségükből adódóan is, és úgy határozott, hogy kimegy Pakisztánba, és tanulmányozza a Koránt. És ő ezt tényleg komolyan így gondolta, hogy neki ilyen céljai vannak. Na most ez 2001 októberében egy kicsit necces, főleg úgy, hogy neki egy ilyen kicsit tálib feje is volt, tehát ilyen hosszú szakálla, meg mit tudom én, úgyhogy szépen lekapcsolták szerencsétlent, és ok nélkül bevágták börtönbe. És arról szól, hogy 5 éven keresztül milyen küzdelmeket folytat a családja, főleg ez az anyuka, aki a főszerepben van, a gyerkőcért, illetve bekapcsolódik az egészbe egy ügyvéd is, ők barátokká alakulnak menet közben, nagyon jó az egész, tényleg nagyon jó szívvel ajánlom, egy kicsi spoiler, ezek ki fog szabadulni a fickó, de egyébként ez érezhető a sztoriból egészen, tehát amikor leülsz, akkor tudod, hogy ez valószínűleg nem arról fog szólni, hogy akkor küldik a lefejezett videót a srácról, anyukának, hanem azért ebben lesz happy end, de hogy közben a happy endben se azt érzed, hogy aha, jó, most akkor kiszabadult, és akkor minden tök oké, okay, hanem abban is van egy ilyen mélység, meg rétegek, szóval baromi jó.
De őt mérsítelték le, ezt nem volt teljesen tiszta?
Gyakorlatilag csak ilyen terrorgyanúsnak ítélték meg, és ugye azért tartott ilyen sokáig, mert hogy nem akarom teljesen lelőni a poén, de hogy ott nem igazán, ahol lesítelték, és akkor már most félek ki.
Ne spoilerezz többet.
Jó. Ott nem igazán úgy működik a bíróság, mint ahogy kellene.
De és hogy jött ide Bush?
Mert hogy addig-addig mennek el bizonyos szintekig ezzel az ügyvéddel, hogy kiszabadítsák a fiút. Ez egyébként még a bemutatóban kiderül, hogy beperlik Bush-t.
Jó.
És eljutnak az amerikai legfelsőbb bíróságig, ez a néni meg az ügyvéd bácsi. És ja, és hozzáteszem, hogy ez igaz történet alapján forgatták. Ott a végén azt érdemes végigülni, mert én legalábbis szeretem, amikor ilyen igaz történet alapján van egy film, hogy mutatnak képeket az eredeti szereplőkről, vagy hát akikről szól a sztori, és hogy tökre hasonlítanak a színészekhez. És egyébként ez ilyen, mit tudom én, ezüstmedve, meg német nagydíj, az más
német az a német nagydíj, Hockenheim, az úgynevezett Hockenheim díjat elvitte? Yeah. A Nürburgring.
Szóval, ilyen rengeteg díjat bezsebelt egyébként ez a film, tehát ott az elején csak fél percig az vagy, hogy ilyen díj, amolyan díj, emilyen díj. A színésznőnek is ez volt az első film szerepe, valami komikus egyébként, úgyhogy tényleg...
Fáskó Eszter?
Aha, igen.
Ő van benne?
Nem. Nem. Mert nézzétek meg a bemutatót, és akkor, hogyha az alapján tetszik, akkor érdemes megnézni.
Jó, oké.
Okay. Jó? Jó.
Köszönjük szépen. Érdekes. Honnan lehet beszerezni? Még azt mondd el.
Hát mi ezt moziban néztük.
Ja, és moziban, rossz,
ilyen
arról
nem adattam. Mozikban, nem hiszem, hogy ilyen multiplexes helyeken elő fog fordulni, de ahogy így most rákerestem, csomó helyen még kidobta, hogy játsza. Úgyhogy...
Ja, mert akkor ez mostani.
Igen, igen, de úgy félnem,
ez abszolút, hogy ez abszolút, igen. Igen.
Oké, akkor ennyit a filmről, hogyha nincs más. Én meg az utóbbi időben viszonylag sokat olvastam ugye Szabik miatt, úgyhogy fogok hozni egy-két könyvet, nem ma, de úgy a következő hetekben így fokozatosan. És most egy olyat hozok nektek, ami, először is bemondom, Kim Scott írta, és az a cím, hogy Radical Candor, vagy Candor, nem tudom, hogy ejtik.
Ezt de... ma engedjük el, tehát szerintem olvassuk így full magyarosan a dolgokat, és akkor nem keveredünk ilyen ciki helyzetbe.
És nem is tudom a magyarul mondani, mert hogy nyilván le lehet fordítani, hogy akkor ez ilyen radikális őszintesség, vagy ilyesmi.
Radikális Andor.
Radikál C. Andor, ez egy ilyen...
Ó, Istenem, egyébként valahova még ezt a képrejtvényedet, Laci, el kéne küldeni, amit ma gyártottál nekünk. Mert...
A, igen, azt majd dob be a izébe a közösbe.
Annyira fájdalmas volt, hogy... De egyébként baromi jó volt.
Dehogy volt jó.
Dehogy nem, baromi jó volt, ebbe kéne gondolkodnod. Ilyenek, vagy szoktál ilyeneket gyártani?
Nem, csak küzdöttem volt sok, és bekattant valami
nagyomban.
Ja. Na jó, de ezt most majd dob be, és nem mondjuk meg most a megoldást, majd kíváncsi vagyok, hogy kitalálja ki. Nem volt könnyű egyébként, pláne, hogy ugye nincs meg a kontextus, a hallgatóknak sem lesz meg a kontextus. Akit érdekel, az telegramos csatornánkra jöjjön föl, és akkor ott majd látni fogja.
Jó, ja, kiment az adás, akkor bedobom majd.
Jó, de el ne felejtsd, tudja fogod fejteni, úgyhogy írd föl.
Jó.
No, szóval Radical Candor, és ez a Kim Scott, ez egy... Ma már nagyon híres ilyen vezetéstechnikai trénernek mondanám, de ez ennél sokkal több, tehát ő rengeteg vezetői tapasztalattal rendelkezik. Facebooknál, Googlenél, Applenél dolgozott, csak hogy a legnagyobbakat említsük, és egy csomó ilyen CEO coach pozícióban megnyilvánult, tehát nem tudom, a Twitternél, Jack Dorsey-nak, meg csomó ilyen nagy embernek volt a kócsa. Olyan vezetőknek egyébként, akik önmagukban is brutál jó vezetők, de hogy még ezeket az embereket tanította különböző további módszerekre. Na és ő írt egy könyvet, ami kicsit ilyen módszertani is, meg izgalmas történeteket is hoz, de hogy ez nem egy regény, azt mindenképpen el szeretném mondani, tehát ez inkább ilyen tanulós jellegű, tehát hogyha valaki mondjuk emberekkel foglalkozik, mondhatnám azt is, hogy vezető, de ugye nem csak a vezetők foglalkoznak emberekkel, tehát ez egy, hogyha a csapatban dolgozol, akkor is fontos lehet ugyanez a tudás, sőt, én azt gondolom, hogyha valaki egyáltalán nem dolgozik, ami mondjuk azért ritka a mai világban, de akár a család életben is egy csomó hasznos dolgot meríthet ebből a könyvből, mert hogy miről szól ez, ugye hát a címe alapján is lehet következtetni, hogy ez a radikális őszinteség, ez nem annyira egyszerű, mint ahogy az hogy tűnik. Tehát ugye mit szokott történni jelenleg a skála két szélén? Az egyik szélén az, hogy én rohadtul őszinte vagyok, mindennél fontosabb nekem, hogy semennyire ne füllentsek, és mindent aktuálisan kimondjak és megjelenítsek, és akkor ebből van egy csomószor az, hogy a másik lelkébe könnyű beletiporni, mert hogy valaki csinál valami hülyeséget, adott esetben tényleg hülyeség, nem biztos, hogy az a jó, hogy ott prompt, akkor ennek hangot adsz, és azt mondod, hogy de szar volt, most annak ellenére, hogy egyébként lehet, hogy tényleg az volt. Míg a másik az meg ugye egy olyan véglet, hogy nem szólsz egyáltalán, és akkor így mennek a dolgok, de hogy a másik nem fog tudni épülni a hibáink keresztül, nem fogja megtudni, hogy az hogy lehetett volna jobb, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez a két véglet, és azt próbálja körbejárni, meg arra talált ki egy szerintem jól működő módszertant, hogy hogyan lehet ezt a radikál candor dolgot ezt elérni, ezt a radikális őszinteséget megfelelő minőségben, meg mennyiségben is. Tehát ugye vezetőként fontos az, hogy fejleszd a csapatot, jelezd vissza nekik, de fontos az is, hogy egy ilyen bizalmi rendszert kiépíts velük, amint a csapatoddal, és hogy ezt hogyan lehet jól megcsinálni, erre egy több száz oldalon keresztül. Jó, ezek ilyen kis könyv, tehát ilyen kis oldalas könyv, de mutat módszereket, meg történeteket, konkrét példákat, hogy például az történt, hogy és van egy nagyon izgalmas ilyen gondolatkísérlet benne, nem tudom, hogy ez ténylegesen megtörtént-e vagy nem, igazából mindegy is. Arról szól, hogy amikor vagy mondjuk egy ilyen esti munkahelyi partiban, vagy akár nem is kell, hogy parti legyen, ott vagy a munkahelyen, és le van súszva a slicce a kollégádnak, akkor mit csinálsz? És akkor ezen keresztül járja körbe azt a négy utat, amit ilyenkor lehet csinálni, és ez két ilyen XY-tengelyként tudjátok elképzelni, ezt a föl van osztva a hogy hívják ezeket a negyedeket, ezt a Descartes koordinátorrendszerben az egyes negyedeket el van nevezve is, hogy melyik viszonyulás az melyik ilyen koordinátorrendszer szeletnek felel meg. És akkor milyenek van, nem fogom az egészet elmondani, hogy szólsz, mert fontos, hogy vagy röhögsz rajta, mutogatod, mindenki röhög, az egy megközelítés, elhívod, figyú, nem tudom én.
Nyitva van a húsmond.
Így van, de hogy azt privátban csinálod, ízlésesen, stb.
Vagy egyáltalán nem szólsz. Neki.
Az is kellemes lehet. Igen. Meg hogy igen, és ugye azért azt gondolom, hogyha most éppen nem kéne, azt mondanám, hogy a legtöbben, hogyha nem vagyunk kellően jó viszonyban ezzel a kollégával, vagy kellően közeli viszonyban, akkor így nem szólunk, nem? Vagy nem tudom. Tehát én azt tippelném, hogy az emberek nagy része arra voksolna, hogy így félrenéz, és majd lesz valami. És nem akarok belekerülni ebbe a kellemetlen szituációba, de az is lehet, hogy én most magamból indulok ki egy kicsit, és azt vetítem ki mindenki másra, nem tudom. De hogy ez egy olyan példa, ami így meg tudod előzni azt, hogy ő mondjuk megszégyenüljön még további 10-20-40-100 ember előtt, azzal, hogy te mondjuk szólsz neki, tehát hogy ez erre fűzi fel az egész. Egy példa, és utána megmondja azt, hogy hogyan lehet ezeket a kellően őszinte pillanatokat meg működést elérni. Lehet, hogy ez most annyira nem, sőt, biztos, hogy ahogy mesélem, ez annyira nem izgalmas, de higgyétek el, hogy ha ez működött egy csomó nagy cégnél, és neki tök jó eredményei voltak ezzel kapcsolatban, akkor valami lehet a módszer mögött. És nem csak azt mondja, hogy lehet őszintének lenni, mert ez nagyon unalmas lenne 3-4-8-10 oldal után, de hogy szó van teljesítményértékelésről, teljesítménymenedzsmentről, különböző visszajelzési technikákról, csapatépítésről, stb., de minden egyes téma ennek a fő fókusznak a tükrében érvényesül, vagy jelenik meg. Tehát ez az őszintesség, de csapatépítés egyben.
De ezeknél a példáknál, hogy ő mit csinálna, ezt úgy prezentálja, hogy ő kb. Függetlenül attól, hogy milyen emberekkel, milyen közegben van, ő mindig ugyanazt csinálná, vagy azt mondja meg, hogy mitől függ, hogy mit csinálna.
Ja nem, ne, tehát nem ilyen ökölszabályok vannak benne, hanem szituációk vannak, meg példák vannak, nincsenek ilyenek, hogy mindig ugyanazt kell csinálni, ez nem is lenne hiteles, hiszen nincsenek ilyen szabályok, minden ember más valamilyen formában. De a megközelítés az, hogy hogyan állsz neki. Most ez az említett négy szelet, ez például, nem tudom, van a radikál kandor, amit el kéne érni, és akkor van egy olyan, hogy ruinous empathy, ami például arról szól, hogy te a jó viszonyt akarod igazából fölépíteni, és kőkeményen szeretnél haverkodni, meg jobban lenni, de hogy itt meg nagyon könnyű abba az irányba elcsúszni, hogy túlzottan empatikus, vagy túlzottan csak dicsérsz, meg próbálod bíztatni az embert, ami egyrésztről egyébként jó, mert azt szokás mondani, az nem ebben a könyvben van, de úgy több helyről már hallottam, hogy ilyen negatív visszajelzésekkel, meg ilyen negatív fordulatokkal soha nem fogsz tudni egy jó változást elérni, mert azokat a pozitív biztatásokkal, meg a pozitív megerősítéssel fogod tudni elérni. A negatív az mindig csak az derül, hogy nem kell csinálni, de az nem derül, hogy kéne csinálni. Mm. Úgyhogy ezzel a ruinous empathy-val is azt éred el, hogy ugyan jóba lesztek, mert úgy ott lesz egy ilyen kellően baráti viszony, de hogy abból nem lesz teljesítmény, meg fejlődés a csapat tagod által, az majdnem biztos. Tehát meg az kell fontos, az nagyon fontos megérteni, hogy nem az van, hogy vagy van a Béla csapattagod, és akkor ő benn van egy ilyen szeletben. Tehát ezek nem ilyen fix dolgok, hanem vannak szituációk, és akkor egy ilyen vagy olyan vagy éppen abban a szituációban is azt kell elérni, hogy minél inkább el tudj menni ebbe a radical candor vonalban, és ebben tudatos legyél. És az, hogy ez most miért működik, azt, hogy mondjam, nem egy ilyen tézisként kell ezt a könyvet olvasni, egész egyszerűen hoz példákat, és amikor ott van az a szituáció, amit fölhoz, tökre érződik, hogy aha, hát itt ez tényleg egészen jól működött, és így megvan benned az az érzés, hogy úgy érzed, hogy ez miért működött jól. És a végigrágod ezt a nem tudom, 300 oldalas, 400 oldalas könyvet, nem tudom mennyi kb., akkor lesz egy ilyen képed erről. Nem könnyű olvasmány, pláne azért sem, mert angol. Lehet, hogy aki nagyon-nagyon jól a felső fok fölött beszél angolul, meg olvas angolul, annak ez egy nagyon könnyed olvasmány. Én azért, nem mondom, nem kell szótáraznom, de azért oda kellett figyelnem olvasás közben. Egyébként szerintem egy ilyen középfokú angollal bőven olvasható, mert nincsenek benne nagyon bonyolult szavak, de azért tehát oda kell figyelni. Ezért hónapokig olvastam, szerintem nem tudom, 3-4 hónapig olvastam a könyvet legalább. Úgyhogy hát ennyi. Ha valaki szeretné, szívesen kölcsönadom, majd egy hónap múlva, mert most még használom aktívan, meg így bele-bele pörgetek, meg visszanézek dolgokat, hogy tudjátok, az, hogy elolvas egy ilyen könyvet, úgy érzed, hogy tudsz mindent, meg úgy átjött az üzenet, de hogyha nem építed be a napi rutinba, akkor minden így szétesik, tehát hogy ilyenkor érdemes így visszapörgetni egy-egy dolgot, hogy akkor aha, az hogy volt, jó, nézzük meg, igen, mennyire emlékszem. Úgyhogy egy ilyen hónap múlva már szívesen kölcsönadom, de egyébként szerintem itthon is megvehető, mondjuk én meg. Sőt, én nem is ezt a főnökömtől kaptam ajándékba, ezután is köszi, Peti.
Jaj.
Barbie úgy is szereti, hogyha én utalásokat teszünk, már várta. Ja, úgyhogy tök jó volt. Jó, Jóna. Akkor rovatok?
Ma ott tartunk, rovatok. Osszunk kekszet. Komolyan mondom, legközelebb ki fogom írni, hogy kivégeztem, mert mindig megnézem, hogy miért jár, de mindig elfelejtem, hogy ki volt az, aki elkövette.
Készülni kéne az adásra aktuálisan, oda ülni a gép elé, ezt akkor...
Nem utolsó pillanatban megjelenni.
Kicsit átolvasni a dolgokat.
Átolvasó át volt, kézettelve nem volt, úgyis mindig cikiztek, hogyha jövök itt a kilométeres egyzeteimmel, úgyhogy ilyenkor mindig nem szabotálok. De
cikizünk, tök jót szoktunk közben, elmegyünk pisilni, meg iszunk, meg válaszolgatunk üzikre, e-mailekre.
Más podcastok ugye bevágnak zenéket, amikor szünet van nálunk, mi bevágunk Lacit, és addig elmegyünk szünetre.
Menjetek szünetre. Nem érdemeltek meg engem. Na, szóval, a Rockefeller Egyetemnek a tudósainak jár a KEXP, ugyanis ők nem kisebb problémára találtak egy igencsak kecsegtető megoldást, de az antibiotikum rezisztens baktériumoknak a problémájára. Ugyanis a mostani becslések szerint úgy évente körülbelül 1 millió ember hal meg olyan fertőzések miatt, amit ezek az antibiotikumoknak ellenálló bacik okoznak. Ugye ez kórházban nem túl meglepő módon ugye különösképp el vannak terjedve, mert ott ugye sok gyógyszert, meg mindenféle fertőtlenítőt használnak.
Ezek a húsevő izék, meg mit tudom én?
Hát az is igazából mindenféle baktérium, tehát mindenféle betegséget okozhatnak. A lényeg az, hogy az általunk használt antibiotikumok közül vagy nagyon kevés az, ami hatásos ellene, vagy egyik sem. Ugye ez lehet, hogy aki nem ilyen orvosi témákkal foglalkozik, azoknak annyira nem triviális, hogy az antibiotikumok annyira nem egységesek, hogy mindegyikben ugyanaz a hatóanyag, hanem kifejezetten különböző ágensek vannak benne, különböző támadási pontokkal, hogy van, ami sejtfalszintézis blokkol, stb. És igen?
Figyelj már, ez nem volt már?
Nem volt, amire te gondolsz, az
nagyon hasonló.
Az, amikor a bacikkal harcoltak a bacik ellen. Ugye az
igen,
a
és itt nem ez lesz.
De az nem antibiotikum volt, az ilyen felületfertőtlenítőszer.
Figyeljél már oda jobban is, ti.
Ezek konkrétan potenciális antibiotikum hatóanyagot. Ez egyébként nagyobb szám, mint az, hogyha most így össze kell mérni.
Aha, na figyelünk akkor, oké.
Okay. Akkor az ratyi volt, de ez most...
Nyilván a fertőtlenítéseknél is az egy jelentős probléma, de hogyha valaki már megbetegedett, ugye, ha már lefertőtlenített a kilincset, miután megbetegedett, nem sokra visz vele, viszont egy antibiotikummal még tudsz rajta segíteni. És most a kutatások arra fókuszáltak, hogy az antibiotikumoknak a hatóanyagait azt leggyakrabban úgy találják meg, hogy ugye baktériumok, egyébként visszatér ez az elem is, hogy a baktériumok ugye egymással is egy kompetícióban vannak, és gyilkolásszák egymást is, és próbálnak a ilyen baktériumoknak a különböző ilyen, mondjuk egy támadó fegyvereit felhasználni gyógyszereknél, és van sok baci, amit nem tudnak laborban tenyészteni, mert olyan speciális körülményekre van szüksége, ezért mi így a helyszínen mondjuk ilyen megfelelő talajmintákban vizsgálják őket, és a genomjukat számítógépekkel analizálják, és próbálják kitalálni, hogy melyek azok a gének, amik hatásosak lehetnek, és a mindenféle szimulációkat futtatnak. Most találtak egy, vannak ilyen úgynevezett gén klaszterek, ahol van egy csomó gén így egybe, pakolva kb. Egy felhőbe, és akkor abban találták meg ezt a cillagicin gént, amelyik egy olyan fehérjét, azt hiszem fehérjét kódol, ami a baktériumoknak úgy gátolja a sejtfal szintézisét, hogy a kettő ilyen tipikus protein van, ami szükséges ehhez, és minden eddig ismert antibiotikum csak az egyiket támadta ebből a kettőből, és így, ha valamelyik tudott a másik ilyen proteinre hagyatkozni, akkor ki tudta bekkelni az antibiotikumot, ez viszont mind a kettőt tönkreteszi, úgyhogy valószínűleg ezzel nem is tudnak rezisztenciát kifejleszteni a baktériumok. Emberi kísérletet még nem folytattak, de egyelőre nagyon-nagyon kecsegtető, és lehet, hogyha ezt ténylegesen sikerül ugye forgalomba hozni, akkor vagy nem, vagy nagyon-nagyon nehezen tudnak majd a csúnya, rossz, pacik ellenálló képességet fejleszteni ellene, úgyhogy abszolút
sikerült. Sikerült legyőzni az evolúciót? Na, csak sikerül kimondanom.
Hát, azért ilyen messzire nem mennék vele, meg lehet, hogy most azt gondolják, hogy jó, ez ellen nem tud, aztán majd mégiscsak tud, tehát sok minden érdekesség, úgyhogy nem mennék ilyen Jurassic Parkosan messzire, ahol ma azt hiszik, hogy mi vagyunk a természet urai, de az biztos, hogy egy jelentős előrelépés lenne, ha ez tényleg úgy működne, hogy most elképzelik.
Jó, járjanak exak, oké. Okay.
Na, és akkor dilemmának most egy ilyen szabadabb válaszadásos kérdést hoztam. Ugye múltkor volt ez a melyik világban jönnétek, ez a Harry Potter volt, vagy Gyűrűk Ura? Ja, hol lennétek varázslók, Harry Potter vagy Gyűrűk Ura világában?
És most, Star Wars, nem? Vagy volt ez? Gyűrűk Ura?
Nem tudom, ez nekem se rémlik, de mert tökre érdekelne ez.
Akkor legyen ez. Jó, csak ez azért nem hoztam, hogy most tényleg a Gyűrűk Ura világa bárki akarna varázsló lenni. Engem Gandalf nem győzött meg. Nem olvastam a könyvet, csak a filmet.
Engem abszolút. Legjobb. Na, sokkal akkor, nagyobb császár.
Akkor legyen ez a kés, hogy Harry Potter vagy Gyűrűk Ura világában legyenek varázslók.
De most felvezetted MS-t, és akkor skipeljük. Akkor legyen két dilemma. Hát...
Jó, legyen kettő.
Jó, akkor legyen kettő. Akkor kezdjük az, hogy hol lennétek varázslók. Én egyébként abszolút a Harry Potter világában, mint ahogy már kiderült eddig.
Igen, én
miért?
Is.
De érveljél.
Azért, mert a Harry Potter világában az úgy tök jól körül van írva, hogy mire képesek a varázslók, és igen, csak nem tudom, hatékonyak, meg ott tudnak mindenféle frankó bűvájt alkalmazni. És mondom, nem olvastam a könyveket, igen, köpködjetek le, de a filmek alapján Gandalf botja világít, és ennyit tudott az öreg. És értem, hogy nagyon bölcs, és nagy szakálla van, de ennyit tudott, hogy megy, és világít a botom, megérnek tőle az orkok, jaj! És ez nem győzött meg.
Nem győzött meg, de hát lebontott egy hidat például.
És de azt mi a Harry Potterben is biztosan valamilyen hídbomlusz ezt ledől, és akkor még azon kívül tudnak ilyen, vagy robbanusz. De tudnak ilyen alakot váltani, meg mindenféle frankó dolgot csinálni, de amúgy mikor bontott le hitot, ez nincs meg ez a... Ja, amikor a balrog jött.
Amikor nem jöttök át.
Itt úgy se jössze. Ez nem is, azt ő bont? Ja, de ő bontott a legjobb, mert belevágta a botját, ami szintén világított akkor is.
Neked ez fáj, ez a világítós bot.
Te botod nem világítan a Harry Potterben?
De mondaná neki a varázs. Lumos.
Én Harry Potter abszolút.
És mi lennél? Hermione vagy Ron?
Én az a Ron lennék, aki Hermione szeretne lenni, és ez nem ilyen transz téma, hanem hogy képességben.
Ah, de tehát meg milyen jó. De poénból föltettem egy kérdést, és kidolgozott válasza volt. Tehát ez már volt téma otthon.
Nem, de nem kell csak gondolkodom rajta.
Na, jó van.
Jó, és én Gandalf lennék.
Gandalf lennél, a világító botoddal.
Jó, Dumbledore is szimpatikus, mert mint hogy ugyanaz a karakter a két világban.
Szakál, csak neki nincs világító botja.
Igen, nekem elég egy világító bot, én azzal megváltom a világot.
Istenem, de aranyos vagy. Hát szoktak lenni ezekben a vúslikben, tudod, amikor este van már, és a gyerekek még este pörögnek a rettenet mennyiségű vattacukortól, és akkor ilyen világító botokkal mászkálnak. Ez megvan?
Tudom. Nem, na, az nekem elég.
Elég. Édes vagy? Jó van.
És te pedig?
Harry Potter, nekem is az tisztább. Sokszínűbbnek érzem. Na, és akkor mi az eredeti kérdés?
Sokkal behatároltabb emberek. Tehát, hogy ott vannak ilyen, mik
tanulni
ezek varázsigék.
Tanulni kell, ez nem tetszik. Tehát te menni a világító botod, de azt né, pusztulj.
De ott ennyit nincsenek csinálna. Ilyen korlátok. Bármire ki lehet találni varázslatot, mondjuk a Harry Potterben is, hiszen a hatodik részben erről is szól. Vagy legalábbis arról is szól, hogy ez kiderül. Ez ötödik? Most hatodik szerintem.
Olvasd el újra, és akkor megtudod.
Ugye a Sanctum Sempráról van szó. Na mindegy, de hogy itt az jobban behatárolt, itt viszont a teljes univerzumban te találhatod ki, hogy akkor most mit és hogyan csinálsz. Meg van az a barna Radagaszt, aki nagyon érdekes, ilyen fura figura, vele szívesen találkoznék.
De ennyire szabadon, hogy Gandalf miért nem talált ki valamit?
Kitalált, hát nyertek, nem? Ezt elment a tündékkel világá.
Nem rajta múlt, izénél is, Minas Tirithnél is, amikor jöttek a mordoriak, csak ott rohangászott a lovon föl alá, hogy védjétek a kaput, azt ennyit csinált összvisz. Aztán meg megette a Nazgul botját. De megette a Nazgul is, ott már világító botja se volt.
Tolkien tökéletesen jelenítette meg a mágust, mert nem mutatta meg, hogy mennyi mindent csinált, de oda kellett mögé képzelni.
Ja.
Jézusom.
Igen.
Ez az ilyen középkori varázsló, amelyik
ez egy középkori varázsló.
Ilyen bazári trükkökkel ejtették, tud varázsolni, aztán meg semmit nem tud.
Nem, jó van, ez Istinek elég az.
Ugye, azért nem ő csinálta, mert a Sauron erősebb volt, mint a Gandalf, és bele tudott nézni az agyába, de hogy félt attól, hogy nem annyira erős, mint ez a kis hobbit gyerek. Az úgynevezett Frodo, és őt meg tudná rontani ez a gyűrű meg a sötétség ereje. Tehát ő igazából egy ilyen szerény hozzáállással próbálkozott. Ő egy óriás volt, akinek a vállára ráállhatott Frodo, érted? Egy parádé.
Frodohoz képest tényleg óriás volt.
Gondold el, hogy ez mikor játszódik kb. Hát akkor még nem volt mosógép, és elején még szürke Gandalf, valami történt, és fehér Gandalf, tehát ő kimosta a cuccát menet közben.
Aha.
Valami
tört. Te nő, hogy ilyenek föltűnnek neked?
Hát azért ez egy fontos történés a könyvben, illetve a filmben is.
Valami történt, ez konkrétan meghalt, de mondjuk, jó, mondjuk az azért nem rossz, hogy meghalsz, és csak fehérebb leszel.
Ja, hát tehát ez egy ilyen albino világ.
A halál hipója.
Kimossák a ruhádat. A barna radag azt viszont nem halt meg, ő valahogy ez a barnaság, ez fixen meg volt.
Nem tudom, ki ez a barna radag, ez kimaradt.
Az, aki ott az erdőben van.
Az tudod, entek?
Ilyen, kicsit ilyen félkegye, ne?
Azok is barnák.
Azok is barnák, határozottan, de ez egy varázsló.
Ja.
Vagy ez nem abban van? Most már teljesen megzavarodtam.
Valaki googlizza meg gyorsan, mert...
Nem, abban van, ne hülyeskedjetek. Mert csak olyan bambán néztek, hogy...
Hát én ilyenkor így jelzem, hogy haladjunk már, gyerekek, mert rugózunk mert a gondolkak.
Igen, hát te tanár vagy, 3 hónapnyi szabid van, úgyhogy maradjál már nyugodtan.
Tényleg gyűrűk úr a karakter.
Igazad van, ráérek.
Na, jó van, viszont tényleg mehetünk tovább. Jó. Van még valami, amit kihagytunk a rovatokból?
Ragyagoszt. Mehetünk.
Igen, volt még egy dilemma.
Most akkor azt tényleg hagyjuk már meg, mert már itt elgondolkoztak az időt, Barbie már idegállapotban van.
Nem, lehet új dilemma, fölvezetted, 5 percig fölvezetted, és a végén nem lesz ez a dilemma. Ne zaklassál föl, agyilag, mondjad.
Na jó van, na. Csak...
Nem a hangodat untuk, hanem csak már a...
Ha téged.
A gondolfok.
Mondjad.
Na, ha választhatnátok bármilyen, akár filmes, akár könyves, akár videójátékos, ilyen kitalált világban, akkor ti, ha egyet mondhatnátok, hol élnétek? Ha muszáj lenne egyet mondani, nem maradhatok.
Én helyetted itt. Mondok a macskásban, ami most jött ki, az a macskás univerzum.
A Stray, az tényleg menő.
Ez nagyon aranyos.
Azzal szeretnék.
Most egymásnak választunk, én Lacinak választottam.
Jó, de úgyhogy közben macska leszek, csak akkor.
Hát ki, nyilván.
Ez nehéz. Könyv is lehet, videójáték, film, bármi?
Igen, igen. Pedig azt mondtad, hogy mert rávágod a katedrálist, hogy ott...
A túrókat ott a középkorban. Nem, azért tehát megvolt a romantikája, de hát pusztultak meg, érted? Valaki meghalt 20 évesen, akkor megsimogatták a fejét, hogy milyen sokáig bírta, nem? Nem tudom, most van először, hogy nem tudom rávágni, de az Isti is csak a tiédet tudta mondani. Én lehet, hogy valami Jane Austen regényben, hogyha így összességében ilyen romancicás hangulatomban talál a dolog, de aztán lehet, hogy 5 perc múlva egy Agatha Christie regényben lennék nyomozó.
De azért ott is halnak.
Halnak, de nyomozó lennék. De lennék ilyen. Egy Rejtőjenő regényben is, mit tudom én, Szőke ciklon, vagy valami ilyesmi.
Én a Sherlockban lennék Watson, most kitaláltam. Bár a szereplőt nem kell választani.
Miért pont a Watson?
Mert a csicsfáltal.
Túl nagy teher a Sherlock Holmes. Most lehet, vagy igen, igazad van, lehet, hogy a házvezetőnő az jobban testhez állna.
Kis csicskusz. Jó, látszik.
Nem tudom, érdekel ez a nyomozás, tehát hogy az jó, de a Sherlock Holmes az egyrészt drogos.
Azt hittem, ez így mellette szeretném. Pont, hogy lehet ópiumozni.
Hát lehet, bármikor lehet, csak nem ajánlott.
Kis mákos tészta túltengésbe.
Bari, mondjál te is valamit.
Mondtam.
Ő Jane Austen ezné.
Meg
de ez
mondtam.
Akkor fix, ez a végleges?
Hát, hogyha egyet kéne választani, de mondom, hogy én Agatha Christie-be is lennék, meg de Agatha Christie-be nyomoznék, tehát, hogy is hívták a bajszos bácsit, Uramisten.
Poirot.
Hercule Poirot.
Poirot, tényleg. Lennék a bajszos bácsi, vagy a rejtőben, Jenőben meg baromi viccesek a szereplők, úgyhogy az is.
Várjatok, de lehet, hogy valamilyen mitológia ízés jó lenne, ilyen Mit tudom én, Percy Jacksonban is lehetne valamit csinálni.
Az se rossz, repülhetné meg ilyenek.
Ó, nem olyan egyszerű ez a kérdés, ezt szerintem túlmutat rajtunk meg
nem,
az adás kereten.
Ezt ki kellett volna adni előre házi feladatban.
Jövő hétre majd mindenki egy ilyen végleges válasza vissza. Én egyébként, ha egyet kéne mondanom a macskán kívül a Stray-ben, amit tényleg ki fog próbálni, lehet, hogy a Star Trek, bármennyire is necces, én a Star Trekbe lehet elmennék felfedezni, ahová még senki sem merészkedett. Azért úgy érdekesnek tűnik.
Én egy darab Star Trek részt sem láttam még.
Shame
de ilyen spokkos izét tudtok?
Azt igen.
Ez most milyen izgalmas így a podcastban? Én nem tudom, várjál.
Barbie, nem tudom.
Ez nagyon sok gyakorlással tudom csak csinálni. Így kapcsolódnám.
Igen, az nagyon jó.
Nem kell sokkal gyakorolni, Cellux a két ujjadra.
Figyelj!
Na most a hallgatóknak mondjuk el, hogy Barbie-nak a keze úgy mozog, mint egy 2 évesnek, aki így, vagy sőt 1 évesnek, aki így az ujjait, azt mozgatja a szem előtt, és annak körül, hogy mozognak.
Ez életapró.
Ez a max.
Nézd csak, megvan.
Nézzük, csak na, az egyik az 3 centivel mögötte van.
Nincs egy csíkban, de jó lesz.
Szerintem menjünk tovább, jó?
Menjünk.
Oké.
Okay. A How I Met Your Father az egy sorozat, határozottan úgy tűnik.
Bizony. Sokáig rágottam rajta, hogy neki kezdjek-e. Ugye ez az Így jártam anyátokkalnak az inverze, vagy nem is tudom, mi akar lenni, ami ugye már amikor vége lett a sorinak, nem is tudom, vagy 5 éve, akkor már elkezdték pedzegetni, hogy hát na majd lesz egy ilyen is, és akkor most jött el a pillanat, hogy ez kijött, és most jött el a pillanat, hogy én erre rászántam magamat. Na most ugye azt kell erről tudni, hogy a Sex és New Yorkból a Samantha, akit úgy hívnak, hogy Kim Cattrall, jó, az a néni benne, az anyuka, aki elmeséli, hogy hogyan találkozott az apukával, és kezdjem az alázással, a szereplőkkel, vagy a pozitívokkal. Mit szeretnétek?
Két mondatban, én nem láttam, de azt képzelem, hogy lehúzták a 28. bört ugyanerről a történetről, másik oldalról, ehhez képest mi történt.
És modern kor szellemmel kicsit felütve.
Azt egyébként most mondanám, hogy IMDb-n 5,4-es. Tehát elég komoly, de amúgy a második évadot az belengetik, tehát hogy ők érzik ebbe a potenciát. No, a szereplőkkel kezdeném akkor. Politikailag korrekt, tehát akár a Netflixen is futhatna, mert hogy van benne az összes nációból, és a főszereplő az ugye ez a sima fehér ember. Nem akarok, tehát nem vagyok rasszista, hogy ezen lovagolok, csak hogy nekem már egy kicsit olyan izzadság szagú.
Vannak benne ilyen kevertfajúak.
Igen, tehát van benne mindenféle, úgyhogy akit ez frusztrál, az megnyugodhat. Van benne leszbikus is, tehát ez az első részben gyorsan kiderül. Úgyhogy ez korrekt. A bár az nem ugyanaz, bár majd a sorozat folyamán elmennek ugyanabba a bárba is, és ezen nagyon jót nevetnek, hogy hát ők a bárban még nem is voltak, pedig milyen közel van hozzájuk. Tehát vannak benne ilyen átadalgatások.
Fogadjunk, hogy kameózott valaki az eredeti sorozatból.
Az is lesz. Az majd az alázás résznél fog
jönni. Jó, előttek minden izét, amit el lehetett.
Na, nagyon akkor jó. Ami a lényeg az az, hogy gyakorlatilag ez a baráti társaság egy ilyen full véletlenből alakul ki 5 perc alatt, és 5 perc alatt ők ilyen országos barátokká fejlődnek ki, és a legelső részben közli a Samantha, nem így fogom hívni, kész, a Samantha, mert hogy Samantha kész, hogy hát ma találkoztam az apáddal, és bemutat 4 színészt, akik abban a részben szerepeltek, és még a hülye is összerakja, hogy ki az, mert hogy már a legelső résztől azt érzed, hogy na, tuti, hogy vele fog összejönni, mert hogy teljesen arra viszi a sztorit, és hogy ahogy alakulunk az évad végéig, a 10. részig, ott egyértelműen ki is derül, hogy hát vele ezért nem, vele emezért nem, vele meg amazért sem, tehát így fúra ki tudod zárni, hogy bármi is fog történni ebben a sorozatban, tudja, hogy ezzel a fickóval fogja összekötni az életét, csak hát ez a tipikus szitkomos húzás, hogy jaj, most emiatt nem tudnak összejönni, jaj, most amiatt, most ez rontott el, most az rontott el.
Vagy majd a végén kiderül, hogy 2 órával korábban még egy hotdogosnál vett egy hotdogot, és majd azzal fog összejönni, akit eddig
ja, most
látni.
És nem is mutatták.
Nem, bár a fene se tudja, nem tudom, hogy ezt meddig fogják húzni. Na és amikor egyébként meg ilyen darálós, mert így ülsz, és várod, hogy mikor mosolyoghat, de nem tudsz, nem igazán tudtam mosolyogni, nincsenek benne ezek a tipikus így jártam anyátokkal személyiségtípusok, hogy tudtad azt, hogy a Lili meg a Marsa milyen, hogy mit tudom én, ők nagyon össze vannak nőve, és mindig kérdezik egymástól, hogy ki mit evett ebédre, tehát vannak ilyen tipikus húzások, itt próbálja ezeket kialakítani, de nem jön össze, és teljesen zanzásan van, és kavarja a személyiségtípusokat is folyamatosan. Tehát amikor azt gondolnád, hogy van egy ilyen könnyűvérű nő, akkor az 2 résszel később már anya akar lenni minden áron, és ez az előző életi felfogás, ez így a kukába ment. Na, és amikor azt érzed, hogy na, óvá, most már vége van a sorozatnak, akkor megjelenik Robin, ugye a Kobe Smulder, vagy nem tudom, hogy hívják, na, az a színésznő, és elkezd életvezetési tanácsokat adni a főszereplő lánynak, és elkezd okoskodni, hogy hát, ha ő ezt így csinálta volna, meg úgy csinálta volna, akkor mennyire jó lett volna, és ugyanabban a bárban ültek, nem a szokásos helynél, hanem a bárpultnál, és ugyanaz volt a csapos is. És ilyen átkacsintások már ott elég kínosan megjelentek.
De hogy került be ez a nő, a Robin?
Mert hogy ő azt a párhuzamot hozták, hogy ugye ő ezt a hírolvasó karriert sikerre fejlesztette, és akkor ott éppen New Yorkban járt, éppen arra járt, és beült tök egyedül egyet italozgatni, mert hogy neki X időközönként egy ilyen nosztalgia faktorra szüksége van. Szóval, mert hogy nekem egy kicsit ilyen szitkom hiányom volt, és már azért vetemettem rá, kár volt, ne nézzétek meg, nem ajánlom, de hogyha valakinek arra van szüksége, hogy így valamit így lepörgessen ilyen kajcsizások között, az is inkább kezdje el a jó barátokat előről, akármennyire
elkezdtük, is. Képzeld el.
Mi is. Mert már egyszerűen azt mondod, hogy na, azt legalább tudod, ki tudsz benne menni, pisilni, hogyha, mert úgy is tudod, hogy mi fog jönni, úgyhogy nem gáz, hát itt nagyon megselepődsz rajta.
Fú, amúgy az ilyen kajcsizós sorozatokról jött eszembe, hogy ti a két pasi még egy kicsit néztétek, vagy végignéztétek esetleg?
Hát is, az majdnem igen.
Az ilyen kapcsolgatós sori nálunk, hogyha így kapcsolgatjuk a tévét, és a Viaszaton nagy eséllyel vagy jó barátok, megy, vagy két pasi, meg egy kicsi, akkor ott szoktuk hagyni. De már mondjuk most nincs tévénk, csak ilyen streaming szolgáltatók, mert olyan keveset néztük, hogy nem fizetünk most már rá.
Mm. Vikivel vagy mellé elkezdtük végigdorálni, és így tényleg már jutottunk odaig, hogy volt a váltás, hogy a Charlie Sheen az Ashton Kutcher van, és hogy így halad előre az időben, így lassan már alkalmatlan lesz így kajam elé, mert és ezt én mondom, aki szereti az ilyen kakis-pukis poénokat, hogy annyira prostó lett, hogy az már elviselhetetlen. Minden részben valaki, de nem az, hogy valahogy beleágyazva, csak hogy teljesen random, fingik, beszarik, behugyozik, behány. Volt egy rész, az kifejezetten...
Nem, azért
az...
ennyire nem erős.
De a végi felé, hát én legalábbis most, ahogy nézzük, ez az évad a... 9. volt, aztán beleszó az Ashton Kutcher, hát azon akadtam ki én is, hogy volt egy epizód, amelyiknek a sztorinak a B-szála, tehát az ilyen, ami kiteszi a, nem tudom, egy harmadát az időnek, az semmi másból nem állt, hogy az Ellennek az aktuális barátnője, az mindig berúgott, és mindig mindent összehányt. És ennyi volt a poén, hogy hallott, hogy hány, látod, hogy össze van hányva a WC, összehányja a repülőt, és folyik a hányás az ablakon, melkason hányja, belehány a szájába, és így ez volt, és ennyi, nem volt beleállítva semmi kontextusban, ez volt a vicc, hogy mindent összehányt folyamatosan, és ezt így valaki azt mondta, hogy oké, ez mehet. És ez, jó, ez volt a legextrémebb példa, de hogy már tényleg így számolom, hogy általában három részegént valaki behugyozik, és húgyosgatyába sétálgat. És ez tényleg kell, minden harmadik része benne van, és már kicsit kezdem unni.
Ez olyan, mint hogy mi most elkezdtük játszani, egy kicsit sokat vezettünk mostanában autópályán, hogy bolgár vagy román a teherautósofőr. És akkor ti is tudtok játszani, hogy most behugyozás lesz, vagy kaki, vagy hányát.
Hát kávé.
De ez is egy egyébként nagyon jó játék egyébként. Tehát nagyon leköti az embert, mert látod az imbolygásban, és mindig a Matyi nyer. Mindig. Nagyon jó a megérzése.
Az a sorozat, amíg mi Charlie Sheen volt benne, és az utolsó egy vagy két évadnál, tudjátok, mennyit keresett a Charlie Sheen részenként?
Gondolom, 1 millió körül.
Pontosan $1 millió, legalábbis amennyire ezt lehet
ez
tudni.
A Big Bang Theory-nál is ez volt, hogy ott már...
Igen, csak ez 10 évvel korábban forgott.
Szerintem volt átfedés a
kettőt, nem, nem, volt, tehát nem.
Átfedés volt, csak mire már 1 milliót kerestek a Big Bang Theory-ban, addigra már eltelt 10 év a Charlie Sheen 1 milliójához képest. Jó, 10 év lehet, hogy nem, de jó pár év eltelt a kettő között. Na mindegy, mind a kettő mocskosok pénz 2018-ban is, meg 2010-ben is, de ja, hát ezek kemény összegek. Hm. Elfogytak a témák, gyerekek, itt még akkor kettő dologba menjünk bele, az egyik egy könyv, azt...
De gyorsan, akkor nagyon elemezzük ki.
Nagyon,
olvasd fel belőle részleteket.
Nem fogok felolvasni részleteket, meg nagyon keveset fogok róla mesélni, pusztán azért hoztam be, mert ezt nem én vásároltam, meg nem is kaptam ajándékba, egész egyszerűen, de ajándékba kaptuk, de úgy, hogy vettünk egy könyvet az Antikváriumnál, és képzeljétek el, antikvárium.hu-nál, és be lehetett pipálni, hogy kérsz-e ajándékkönyvet.
Ja, ezt mindig beszoktam pipálni.
Na,
és már hát voltak tök jó könyvek, tehát érdemes bepipálni.
Ugye? Na, ez az. Én azt mondanám, hogy én is mindig bepipálom, de hogy egyből egyszer volt az a mindig, nem nagyon szoktam az antikvárium.hu-nál rendelni, vagy venni, de mindegy, most kaptam 3 könyvet, és egyébként ez a Galgóczi Erzsébettől volt a Vidravas, az 2 éve volt kb. Egyébként, vagy másfél, amikor ezt beszereztem, de most értem ide hozzá. És hogy ez egy nagyon jó könyv. Azt képzeljétek, hogy nem ismertem.
Hát a vidrákról egyáltalán... szól, akkor biztos, mert nagyon aranyos.
Tudjátok, mi az a vidravas?
Hát amiből ők hidat építenek maguknak, meg kis kertiszéket, meg ilyen.
Semmi ilyesmi. Ez egy ilyen vas szerkezet, ami így a tyúkokat, meg az ilyen-olyan házi állatokat, vadászó, rókákat, vidrákat, egyebeket mondjuk a vidra az nem vadászik szerintem tyúkot, csak maximum folyó mellett, de...
Hát hogyha ott, igen, de mindegy, tehát, hogy az ilyen folyó jellegű, mellett elkószál egy tyúk, akkor azt lehet, hogy legyakja, az benne van a pakliba.
Miért? Folyó mellett nincs ház, vagy hogy érted? Tehát az ilyetről még nem hallottál, hogy valaki
folyó mellett lakik. De szerintem a vidra az nem olyan, hogy így kikószál, hogy ott egy ház, kiszagoltam a tyúkot, és akkor nyam.
Szerintem simán. De mindegy, az a lényeg, hogy ez ilyen kisebb-nagyobb ragadozó állatokat tudja elkapni. Mindegy is nem van egy ilyen keretes szerkezet benne, de nem erről szól a könyv. Sokkal inkább arról, hogy milyen volt Magyarországon a 45 után, inkább ilyen 47-49, 50-es évek, és mondjuk ilyen 53-ig, tehát ilyen Rákosi lemondásáig, haláláig. És tehát alapvetően ez egy ilyen kommunista-szocialista regény, olyan módon, de most ezt dolgozza föl, van benne egy lány, akit kirúgnak az egyetemről, már ilyen kulák listára kerültek a szülei, és hozzájuk leköltözik így úgy amúgy egy van ott egy kis ilyen sztori, azt most nem fog belemenni, egy ilyen grófszerű, grófnőszerűség, tehát ilyen nagyon gazdag, nagyon tehetős valaki, és gyakorlatilag ez a kommunista-szocialista rendszer hogyan befolyásol, milyen módon embereket. Tökre áthallásos volt a Kepes Andrásnak a Tövis puszta című regényéhez, amiről szerintem szintén beszámoltam podcastban annó, mert nagyon szerettem azt is. Fura ezt így mondani, áthallásos, nyilván a Kepes könyve áthallásos a Galgóci regényhez képest, hiszen ez jóval korábban íródott, meg nem mondom, hogy mikor, de 84-ben már tudja, hogy ki volt adva, mert ez a kötet, amit olvastam, az akkor került nyomdába. És nagyon szép, nagyon jól ír egyébként a Galgóci, és most nem tudom, hogy valószínű, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom, de hogy soha életemben nem hallottam róla, és a Molyom például 94%. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon szeretett könyv. És soha életemben nem hallottam az írónőről, se a könyvről, meg pláne. Most azt kérdezem már meg, hogy ti a névvel találkoztatok bármikor? Tehát Galgóci Erzsébettel?
A névvel igen, mert van könyvtár is elnevezve róla, de így nem, tehát hogy megmondom őszintén, most előadhatnám, hogy ó, hát nem ismered ugyan már, de nem, de tök jó, hogy fölfedezted magadnak.
Én meg az írónőről nem hallottam, de a könyvről már igen, mert nekünk meg volt otthon, és mindig néztem, hogy mi ez a cím, mert hogy nem olvastam a könyveket, sosem csak a címüket nézegettem, meg szüleim mondták, hogy olvasták, és ezt tökre szerették, de én nem tudtam volna mondani, hogy miről szól, csak így a címe volt meg.
Nem nagyon akarok belemenni, azt több szálon folynak az események, de alapvetően azért ennek a lánynak a szemszögéből nézzük a legtöbb eseményt, viszont
várjatok szépen már, bocsi, egy pletyka. Most ránéztem Wikipédián, élettársa Gópi Hilda.
Hoppá, hoppá.
Kinek a Galgócinak?
Uh-huh. Hoppá, hoppá.
Hoppá.
Hoppá. Jó, mesélj.
Most csak megkérdezem, hogy ez egy ilyen leszboszi történet?
Igen, úgyhogy szerintem a Netflix ez hamarosan forgat valamit.
És akkor, ha már megnézted, akkor ő még él egyébként Galgóci Erzsébet?
Dehogy él, nem, 89-ben meghalt. 1930-ban született.
Jó, nem tudtam, hogy mikor. Hát, ha 50-es évben élt, nyugodtan élhetne még.
Hát akár, igen. Csak úgy valahogy Gobbi Hildából kiindulva gondoltam olyan egyértelműnek, hogy már szegényke meghalt.
Uh-huh. Szóval, hogy nagyon szépen fölépíti a szereplőket, elsősorban ezt a hölgyet, van benne egy kis ilyen szerelmi szál, nagyon minimális, van benne egy ilyen erős, ávós szál, nyilvánvalóan 50-es évekből, 40-es évek végéről ez nem igazán hiányozhat. Ez a kulákozás, mindenki ellenség, börtön, mérnöki, olyan olajmérnöki szál, hogy akkor ott most külföldről hogyan jön vissza egy ilyen mérnök ember, aki külföldön híres volt, és elismert volt, és Magyarországon meg különböző ilyen koholt vádak alapján hogyan kerül börtönbe, és mi történik vele, benne van. Tehát nagyon jó, hogy konkrét nevekkel van felépítve, a konkrét nevek alatt azt értem, hogy valós történelmi személyekkel van fölépítve így a háttérsztori, tehát most a Rákosén kívül a Rajkperre van utalás, viszonylag egyértelműen, meg egy csomó ilyen politikai szereplő, Gerő Ernő szerepel benne, meg hát szóval, hogy így az 50 környéki politikai érának így az összes nem tudom, így pártitkár környéki általunk is történelemkönyvekből ismert szereplője. Róluk azért nincs sok minden, inkább tényleg csak egy ilyen elhelyezése van a szálaknak ebben a történelmi vonulatban. tök jól működik, tök jó, tökre bele lehet élni magad, szomorú is, mondanám, hogy néhol vidám, de azért annyira nem vidám, tehát inkább azt lehet benne meglátni, hogy egy ilyen környezetben is azért meg lehetett találni azt, ami úgy előre visz, meg ami hajtja az embert, minden egyes embert értelemszerűen más hajt, és igazából nincsenek ilyen nagyon nagy ellenségek, hanem aki az ávós gyereknek is meg lehet találni azt a motivációját, ami úgy előre viszi, és összeköti úgymond az 50-es években rossz sorba kerülő kuláknak nevezett családdal, tehát ott vannak a közös szálak, baromi jó, és mondom, a Tövis pusztában is ezt tetszett, hogy így a motivációk ott voltak az emberek mögött, és akkor ígértem, hogy nem meséljek sokat, legyen ennyi elég. Nem hosszú kötet, vagy nem hosszú könyv, nyugodtan egy hétvége alatt bőségesen elolvasható, hogyha valakit ez érdekel, és szerintem a magyar történelemről, meg így a magyar szocializmusnak az első időszakáról, ugye a háború után is egy csomót meg lehet tudni. Úgyhogy wow. Nehezebb olvasni, mint a mai regényeket, azt azért hozzáteszem, nem nyelvezet miatt, hanem egész egyszerűen nem úgy írtak 50 éve az írók, mint ma. Tehát ma így kicsit tényleg ez a legyen gyorsan fogyasztható, pörögjenek az oldalak, és akkor kevés az időnk. Erre egy kicsivel jobban kell fókuszálni, közel se annyira, mint az imént említett Radikál Kandorra, tehát fogyasztható és szép könyv.
És még egy nagyon fontos dolog, megnéztem a Vidre nem visszélhetjük ott, mert
legfeljebb ilyen fontos. Köszönöm,
kis rákcsálókat, mezei pockokat, meg újszülött mezei nyulakat viszel, de főleg halat, meg rákokat eszik.
Köszi.
Pedig egy tyúkkal a szájában iszonyat édes lenne.
A csibét elviheti.
A Vidra. Kicsit még a rohangáló, rongáló rozmárba még belemegyünk? Elmesélem
ezt a... Ez egy ilyen nagyon, nagyon gyors. Szerintem a Laci szemcsillanásából ítélve ő tuti, hogy elolvasta a hírt, mert hogy ugye...
Nem olvastam, hogy itt érjen az élmény, úgyhogy...
Nem mondod. Na, azt hittem.
Osztatlan figyelmet élvezed.
Egyébként én ilyenkor rádöbbenek, hogy az állatvilág az egy annyira vicces dolog, annyiféle jószág van, és hogyha ezt a rozmát is megnézitek, hogy ez egy krumpli, két fogpiszkálóval beszúrva, és közben meg rohadt aranyos. Na, szóval annyit csinál ez a rongáló rozmát, hogy különböző országokban garázdálkodik, így egymagában. Most éppen Norvégiában jár, el is nevezték egyébként Frejának, és rámászkál mindenféle csónakra napozgatni, és ezokat elsüllyeszti. És amit így azt gondolnád, hogy egy ilyen népharag kialakul a rozmárral szemben, hogy rohadjál már meg, hogy elsüllyeszted a kis hajócskámat, nem, a norvégok imádják, és egyébként járt már Angliában, Hollandiában, Dániában, Svédországban is, tehát hogy ő most így elment kalandozni, és lehet, hogy neki van egy ilyen kis bakancs listája, hogy melyik országokban lyukasszak, meg tegyek tönkre csónakokat, meg hajókat, és akkor most, vagy lehet, hogy tudjátok, van ez a kaparós jellegű, hogy így le kell kaparni az élményeket, úgyhogy ő most lehet, hogy így halad az Európa térképen, hogy hol süllyesztett már el.
Hogy süllyeszti el? Kiluggatja?
Igen, mert hogy így rámászik, és hogyha majd megnézed a videót, borzasztó otrombán csinálja, tehát az is mint egy zsírcafat, így rákúszik, és akkor ahogy lejön, ugye hát maga ezzel a mi ez? Hát a fogával, de ez nem a foga, hanem
de az.
Agyara.
Agyar, ezt a szót kerestem. Az agyarával így kiuggatja, és akkor megy tovább boldogan. De hogy például van olyan videó, hogy kb. Egy percet se napozik rajta a kis dög, több időbe telt, míg lekúszott, meg fölkúszott, mint maga a napozás, de tehát én azt is érzem benne, hogy van benne egy ilyen teljesítménykényszer, hogy nem csak, hogy országokat kell meghódítania, hanem, hogy ott X mennyiséget el kell süllyesztenie.
Közben nézem a videót, nem csak azt, amit linkeltél, mert már a YouTube feldolgok mindenfélét, van róla több videó, és szerintem ő élvezi a figyelmet, mert oda gyűlnek az emberek, fotózák, és itt látszik, hogy itt játszott az eszik neki.
Igen, igen. Tehát lehet, hogyha lenne neki okostelefonja, akkor a TikTokra már nyomná különböző indokolatlan zenés, táncos videókat, ugye maga szintjén, ahogy ő egy rozmára, hogy tud táncolni. De
ez a rozmár egy kicsit azért ilyen figyelemprostituált, azt érzem.
Voltam ugye egy tanítványom, az első osztályomban járt egy kis rác, akit kiúztam karácsonykor, és akkor annak a kézműves ajándékába egy rozmárt rajzoltam, mert hogy ő a a rozmár volt neki a kedvenc állata, és akkor azt megrajzoltam, belamináltam, és abból csináltam hűtőmágnest, és emlékszem, hogy majdnem megkönnyezte az a kis csibész, mert hogy amúgy rozmárt rajzolni tök könnyű, és baromi aranyos. Úgyhogy akinek rajzolhatnék én van, az rajzoljon rozmárt.
Múltkor is volt egy ilyen krumplis állat, az mi volt? Akkor is azt mondtad, hogy hát ez egy krumpli.
Lehet. Hát több ilyen krumpli állat is van. Az a narvá volt. A narvának, az meg ugye a krumpli unikorn is, igen. Hát hasonló testfelépítése van egyébként. Ennek is csak ennek édesebb a pofája.
Na, no, úgy, van.
Majd egyszer csak itt a Dunaparton látjuk Freját pancsikázni, akkor ne lepődjünk meg.
Várjátok, ha már Dunapart, akkor ezt még elmondom. Tegnap voltak nálunk vendégek, amit ugye mondtam is, vagy utaltam rá, és ők Bécsben élnek. Most ez igazából nem releváns, ez egy másik sztori, de hogy hazajöttek, és nézték itt mellettünk, nem messze a 13. kerületben, Barbit ezt szerintem kevésbé ismert, Laci, hogy lehet, hogy tesse, itt volt egy KH székház évekkel ezelőtt, amit így elkezdtek lebontani, meg mit tudom én, és helyére építenek egy ilyen lakóparkszerűt, vagy lakóparkot konkrétan. Ugye ez a Dunától nem messze van, ott a felső rakpartnál. És tippelnetek kell majd, és akkor utána búcsúzunk is, 49 négyzetméteres lakás, nem a Dunára néz, nem panorámás, befelé néz, és 0-1, illetve második szinten van, tehát még csak nem is magasan. Mennyibe kerül? Új építésű lesz. Oké, ez egy tipp, Barbie. Tehát bocsánat, akkor csak úgy számoljuk el, tehát a 49-re mondod a 75 millió, tehát azt mondod, hogy te egy ilyen másfél milliós négyzetméter ár.
Én annyit besetszolok rá, ja.
70.
105 milliótól indulnak.
Mi?
49 négyzetméteresek. Ezt mindjárt adás végére így szívesen be akartam dobni, hogy what?
De ez így tud valamit annyi, hogy aranyból van a budi legalább?
Hát közel van a Duna, meg a 13. kerületnek azért az egyik szíve, csücske, tehát ez ugye nem a vízafogó, hanem ami ott meg a Jászai felé van, most hirtelen akartam mondani, segítsetek már ki, ez melyik városrész.
Annyira jó embereknek mondod, tényleg. A Lacinak van Csepel, meg a
Lipót.
Korvin.
Az Lipót. Nem Lipót.
Ma itt volt a jelenlége.
Lipót mező, az már nincs, de
Lipóti pékség, jó cuccok vannak a kifli
olyan, frissen. Olyan is van.
Ilyen.
Gyerekek, meg őrülök, hogy nem jut eszembe. Na szóval mit szóltok ehhez, hogy ennyibe kerül?
Örülök, hogy nem jut eszembe, és a Google-t már csapja. Hát rohadjanak meg, tényleg ez már nem normális.
Új Lipót város, persze, nem Lipót mező, hát az egészen más. Új Lipót város. Szóval, hogy ez nyilván drága az a környék, de hogy azért ennyire. Tehát ez nem a 2 millió, ez már a 2 milliónál is több négyzetméter ár van. És ugye ez a legrosszabb lakás, úgymond, hiszen a 0-1-2 az a legolcsóbb, tehát fölfele még ennél drágábban.
A 0-1-2. Mindig azt mondják, hogy a második emelet a legjobb.
Azt, de hogy minél feljebb, vagy annál drágább a lakás. De ez hát mindenhol így van.
Hát ha liftes, nem? Szárnyemeletes lesz?
A 10 emeletes panelban lehet, hogy jó az első emelet.
Ezek nincs ilyen, hogy nincs lift. Tehát,
jó, az 100 millióért legyen lift.
Jó, ez 100 millióért legyen a lakásomban lift konkrétan. Tehát,
még akkor is, ha nem kétszintes.
Ott dobjon ki, és izével, lakállyal, vagy mit tudom én.
Egy barátom volt most az Arénában hétvégén, mondta, hogy voltak ott ilyen kisebbségi egyedek, és
nagy rasszista ez az adás, igen.
Nagyon. És a kisgyerek így megy apa mellett, apa, hát ez a lift, ez nagyobb, mint otthon. És úgy, tehát egyértelmű volt, hogy nem lakásban, tehát hogy a házukban van benne a lift, úgyhogy nem biztos, hogy jól adtam, viszont hogy egyértelmű volt a szövegkörnyezetből, hogy ez a saját liftjük. Úgyhogy hát igen, azért nem mindenki ugyanúgy élna.
Nem. Nem. És az, még ezt mesél már, hogy barátaid megveszik az ingatlant?
Mit?
Vagy csak ezt
milyen
így nézegették?
Mit?
Hát ezt a 49 négyzetméteres, tudod, hogy eddig beszéltünk.
Nincs mit megnézni, tehát ez csak épül, és látták ott a táblán, tudom én, a linket, és akkor megnézték, nem akarnak ott venni. Ennyiért nem tudom, hogy ki fog venni. Biztos, hogy vesz valaki ennyiért is. Nonsense.
Brutál.
Egyébként a két érdekel, ez az egész gazdasági válságos téma. Én próbáltam magam előtt így elsöpreni ezt a kérdéskört, de nem nagyon lehetett, úgyhogy csak eljutottam a Fidelicus podcastig, ahol a volt jegybank elnökkel beszélgetnek, és ő mesél arról, hogy hol voltak itt az elmúlt 10-15 évben, vagy akár 20 évben azok a kulcslépések, ami miatt most ott tart például a forint, meg a magyar gazdaság, ahol éppen tart. Laci, segíts már, hogy hívják ezt a jegybank elnököt. Cib elnök is volt.
Ne égessé már.
Nem tudod a Cib történetét?
Nem a Járai Zsigmond, hanem utána, illetve hát attól, honnan nézzük, előtte a...
Hú, de pörög a Google. Hú, de pörög a Google. Azt a kutya hétszer.
Én nem googlizok egyébként, csak
nem, a Lacinak az arcán csak úgy pillog a Google-nek a betűje.
Na, na ez van valami bácsi.
Egy bácsi?
Akkor már kénytelen leszek, aztán utána köszönjük, már elmen.
Na, írjad már ki, de rohadt lassú. Békesi László.
Nem, az most van.
Ő közgazdás professzor.
Igen, de ő is, Surányi György, nem jutott eszembe a neve. Lényeg, hogy nagyon-nagyon jókat mond, és nagyon izgalmas az egész interjú, és fú, ez a csávó, ez a zseni. Nagyon, én nagyon bírtam régen is, de van neki is vaj a füle mögött, meg lehet neki dolgokat mondani a 90-es évekből, amik nem annyira pozitívak, de azért ő egy borzasztó jó szakember, és jókat mond, úgyhogy aki nem tette még meg, az hát szerintem nem lehet kihagyni ezt az interjút a mostani helyzetben, ezt, hogyha tudni akarja valaki, hogy mi történik. Jó. És amiből lehet tudni, hogy ő nem egy ilyen politikai szimpatizáns, bár azért érződik a véleménye mögötte a meggyőződése, abból lehet tudni, hogy igazából elmondja, hogy mi az, amit az Orbán kormány jól csinált, amivel egyetért, és mi az, amivel nem, meg hogy hogyan lehetne, meg lehetett volna máshogy. És az interjú, ez július 1-én készült, azt hiszem, és 7-én jött ki, tehát így nagyságrendileg, és ugye utána jött ki a rezsicsökkentéses bejelentés, és már ebben az interjúban a Surányi arról beszél, hogy ezt nem fenntartható ez az energetika politika, és hogy mit kéne csinálni, és egy az egyben az történt, amit ő megmondott, hogy mit kéne csinálni. Bizonyos szempontból kísérteti, és bizonyos szempont meg egyáltalán nem az, mert hogy ez volt az egyetlen út, amit lehetett tenni. Nem így kellett volna, meg nem most, már jóval korábban, állítása szerint, én ugye nem értek hozzá, csak próbálom visszhangozni, amit ő mond. Ennyit bevezetőként, és aki nem nézte meg, azt tényleg nagyon ajánlom ezt is.
Még én meg hajájam a kiszámoló blogot, a kiszámoló.hu-t, mert ott is egyébként nem ilyen bőven, de szokták kommentálni az ilyen aktuális gazdasági lépéseket, ami mostanában a blogot vezető Csernok Miklós nem mindenben értette egyet a kormányzati politikával és ezeknek a megszólításának a bevezetésével sem, úgyhogy érdekes ott is, hogy milyen vélemények hangoznak el, illetve sokszor ugye próbálnak ilyen iránymutatást, vagy próbálni iránymutatást adni az új szabályozások közepette, most legyen szó akár a Katárról, akár ilyen rezsicsökkentés utáni kalkulátorokról, úgyhogy én azt is állom olvasgatásra, ott ilyen rövidebb, de sűrűbben jelentkező kontentek vannak, úgyhogy az hasznos szokott lenni sokszor.
Kértem napelem ajánlatokat több cégtől is, és
105
bár
millió.
Pont, nem, most árat nem fog tudni mondani, mert ugye attól függ, hogy hány panelt raksz föl, de egyébként nyilván a környékén van, hogyha egy értelmes családjázat le akarsz fedni. De nem ezt akartam mondani, hogy milyen átfutások vannak, és van egy-kettő kisebb cég, akiknél nincs meg ez az átfutás, pont ma kaptam egy olyat, akik egyébként már 3 hónapon belül talán ki tudnak jönni és megcsinálni, de hogy általában 4-6 hónap, mire ki tudnak jönni és összerakni, tehát inkább a 6 hónap felé, mint a 4 felé. Egészen elképesztő, hogy jó, annyira nem elképesztő, hiszen mondjuk a rezsicsökkentés miatt, vagy csökkentés miatt vélhetően azért sokan elgondolkoznak abban, hogy a megújuló energiát azt ingyen szeretnék hasznosítani, szóval nem meglepő, csak mondom, hogy azért ezek nem olcsó tételek, pont, hogy Barbi így betippelte az 5 milliót, egy családi házra ez úgy mondjuk egy 8 kilovattos inverterrel, ez egy teljesen
amúgy,
reális. 105
mondtam amúgy, csak a lakásra visszautalva, de igen.
De 105-öt mondtál?
Hát csak vicceskedtem a lakás miatt. De...
Na, de mindegy, szóval hogy nagyon-nagyon drága, és ennek ellenére ilyen fél évre előre vannak a várólisták a népszerűbb helyeken. Hát, sőt, a legnépszerűbb helyeken, például tisztaenergiák.hu, meg ilyenek, akik tényleg mondjuk ilyen top 3-ban vannak ország szinten, ők nem válaszolnak. Nem tudom őket elérni. Tehát ők olyan szinten lehetnek tele, hogy valószínűleg nem éri meg úgy ügyfeleket fölvenni, meg visszahívni, mert hogy egy évre valószínűleg be vannak táblázva.
Ez komoly. Mondjuk, ahogy most a gázára kállnak, így lehet, hogy ha 5 millióba kerül, egy szezon alatt behozza.
Reméljük, nem?
Ja. Na, hát akkor ahhoz képest, hogy az utolsó téma az a nem tudom mi lett volna, és még 4-et előhoztunk. Zárjuk le az adást.
Rozmár volt az utolsó. Gondoljuk, na, legyen pozitív dolga lesz, vagy gondolja mindenki a napozó rozmárra, hogy milyen cuki.
Nagyon aranyos.
Igen. Na, hát akkor szevasztok.
Sziasztok!
Sziasztok!